Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, vízkereszt ünnepe utáni negyedik vasárnapnak igehirdetési alapigéjét, Ézsaiás könyvéből az 51. fejezet 9. versétől a 16. versig a következőképpen. Ébredj, ébredj, szedd össze erődet, ó Úrnak karja! Ébredj, mint hajdanában, az ősrégi nemzedékek idején, hiszen te vágtad ketté Rahabot, te döfted le a tengeri szörnyet, te szárítottad ki a tengert, a nagy mélység vizeit, te készítettél utat a tenger medrén át, hogy átkelhessenek a megváltottak. Így fognak visszatérni az Úr megváltottai is, és újjongva érkeznek meg a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre. Boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Én vagyok a vigasztalótok. Miért félsz halandó embertől? Olyan embertől, aki a fű sorsára jut. Elfelejtetted alkotódat, az Urat, aki az eget kifeszítette, és alapot vetett a földnek? Miért rettegsz szüntelen minden nap az elnyomó izzó haragjától, melyel el akar pusztítani? De hová lesz az elnyomó izzó haragja? Hamarosan megszabadul a megkötözött, nem hal meg, nem kerül a sírba, nem fogy el a kenyere. Mert én az Úr vagyok a te Istened, aki fölriasztom a tengert, hogy zúgnak hullámai. Seregek Ura a nevem. Igéimet adom a szádba, és kezem árnyékával takarlak be, amikor újra kifeszítem az eget, és alapot vetek a földnek. Sionnak pedig ezt mondom, az én népem vagy. Ámen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban az első gondolatom az ébresztő hangjára az volt, hogy ébresztő, de kinek szól ez az ébresztő? Azért tettem fel magamban ezt a kérdést, mert először azt gondoltam, hogy minket akar ébrezgetni Isten, de a próféta így folytatja, szedd össze erődet, ó Úrnak karja! Istennek szól ez az ébresztő. Ahogyan az oltár előtti igében olvastuk, Jézus aludt, őt kellett felébreszteni? Ez az első kérdésem. A másik kérdésem akkor merült fel, amikor tegnap olvastam az Utatónak egyik kiírt igéjét, amely így szólt János 3.19-ből. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba. Nem tudom, amikor olvastuk, akkor belegondoltunk-e abba, hogy miről is van itt szó valójában. Az ítélet azt jelenti, hogy eljött a világosság a világba. Bennem egy nagyon negatív kép élt, tudatalatt biztos, hogy még most is él az ítéletről. Annak ellenére, hogy nagyon jól tudom, hogy a görög szava ennek a kifejezésnek, a krinomáj azt jelenti, hogy helyre rakni a dolgokat. És hát amikor helyre rakunk dolgokat, az nem rossz, az jó, az örömmel tölt el. Amikor eljön a világosság a világba, gondoljunk csak arra, hogyha ott botorkálunk valahol egy kamrában, és nem tudunk világosságot gyújtani, de megtaláljuk a kapcsolót, és felkapcsoljuk, az rossz. Amikor bejön a világosság, a fény egy szobába, ahol össze-vissza neki mentünk mindennek, és világosság lesz, az rossz? Nem. Az jó. Ez az érdetlenség merült fel bennem az ítélettel kapcsolatban is. Hát miért gondolom én azt, hogy rossz az ítélet? Miért baj az, hogyha kiderül, hogy a sötétségben össze-vissza jártam, és összeütköztem másokkal, fájdalmat okoztam magamnak, meg másoknak. És most már lehetőségem van egy új megvilágításra. Lehetőségem van arra, hogy most másképpen éljem az életemet. Miért rossz ez? Az ítélet jó? mert azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba. A fényben újat lehet kezdeni. Egyetlen egy embernek nem jó. Annak, aki nem akar világosságban járni. És azt mondja, hogy ne fedjük fel a dolgokat. Aki nem akar újat kezdeni, annak nem jó az ítélet. Annak nem jó a világosság. Kinek kell az ébresztő? Kinek kell az ítélet? Annak, akiről a 14. vers szól, hamarosan megszabadul a megkötözött, nem hal meg, nem kerül a sírba, nem fogy el a kenyere. Az, aki szeretne megszabadulni megkötözöttségeiből, annak öröm az ítélet, öröm a világosság. Az elmúlt vasárnap szó volt valakiről, aki késedelmes volt a fogászatot illetően, hát én voltam az az ember, és el szeretném mondani azt, hogy további súlyosbító körülmények merültek fel, csak azért mondom el, mert nekem a fogászat az elég nehéz terep. Tudnilik, 20 éves koromig nem volt gond a fogaimmal, amikor a katonaságnál voltam, akkor tömték az első kicsi kis lyukat a rágó fogamon. Annyira nem tudtam, mit kell csinálni, hogy még öblíteni sem tudtam, meg végképp azt, hogy hova kell köpni. És igazából az elmúlt 2 hétben tapasztaltam meg, hogy milyen az a fogfájás. És hát addig alig halogattam, amíg aztán ügyeletre kellett elmennem. Amikor a Havasi Kálmán bácsit vittem a gyülekezeti énekkari próbáról Pestre, akkor gondoltam, hogy akkor útközben, akkor este, lehet, hogy kevesen lesznek, benézek a Szent Király utcába. Hát sokan voltak, és addigra már a fogfájásom is alább hagyott, úgyhogy kitetszenek találni, mit csináltam. Ott hagytam az egész rendelést, és jöttem haza. Tovább halogattam. Hála Istennek jól aludtam, de reggel megint nagyon elővett a fogfájás, úgyhogy kénytelen voltam pénteken este az ifjúságtól elbúcsúzni, és ráhagyni a segítőtársaimra a további teendőket, és mentem megint a fogászatra. Hát akkor már nem voltam annyira bolond, hogy ott hagyjam a fogászatot, bár akkor sem fájt már, de tudtam, hogy újból elő fog jönni a fájdalom. Most arra gondoltam, hogy sokszor vagyunk mi is így ezzel, hogy tudjuk, hogy a bűn, tudjuk, hogy a rossz újból és újból elővesz bennünket, na de azért halogatjuk a témát. Halogatjuk azért letenni Istenre ezeket a dolgokat. Jött a kezelés, és hát nagyon jó volt, minden rendben volt. Igen ám, de aztán egy következő kezelésre is szükség volt, amikor ismét elővett a fogfájás, de még erősebben, mint korábban. Még azt is mondhattam volna, hogy hát ez biztos a fogorvosok a hibája. Pedig nem. Egyszerűen tudomásul kell venni, hogy a dolgoknak a rendbetétele az bizony sokszor fájdalommal jár. Az, hogy a világosság beragyog a mi életünkbe és ítéletet hoz, az sokszor fájdalommal jár, és ezért nem szeretik sokan a világosságot. Izrael népe elment Egyiptomból, olvassuk, hogy emlegeti Ézsaiás azt, hogy mi mindent tett Isten Izrael népével, most hadd mondjam így, hogyan vette kezelésbe Izraelnek a baját Isten. És tudjuk, hogy persze aztán sokszor visszakoztak volna a pusztai vándorlás során, mert nagyon nagy fájdalomban volt részük. Nem volt egyszerű a szabadulás. De utána jóra fordultak a dolgok, és elfoglalták a földjüket, és nagyon örültek ennek. Igen ám, de a kezelésnek nincs vége. Ézsaiás korában tudjuk, fogságban vannak. Talán még jobban fáj nekik ez, mint ami korábban volt. És ezért kell nagyon-nagyon biztatnia Ézsaiásnak, Ézsaiáson keresztül Istennek a népet. Lehet, hogy míg fájdalmasabb megpróbáltatások következnek, de Isten a ti vigasztalótok. Isten megszabadítja a megkötözöttet. Lehet, hogy a mi életünkben is így van, hogy amikor elindultuk a hit útján, akkor átéltük a fájdalmat, a bűneinknek a fájdalmát, utána megszabadultunk tőle, letettük Isten elé, megvallottuk, de a kezelés nem ér véget. Életünk végéig szükségünk van a kezelésre. És lehet, hogy még fájdalmasabb megpróbáltatás következik ezek után. Lehet, hogy nagyon sokszor azt éreztük, hogy hát egyáltalán hívő lettem én, hogy ezeket a dolgokat követem el, ilyen és ilyen fájdalomban van részem Isten útján, pedig én odaadtam neki az életemet. Sokszor egészen idáig menően jönnek fel, tolulnak fel a kérdések bennünk, és kezdjük el talán hibáztatni az Istent, ahogyan hajlandóak vagyunk, hajlamosak vagyunk hibáztatni az orvost. Hajlamosak vagyunk Istent hibáztatni, pedig ő biztos, hogy nem követel hibát. Merjük-e vállalni azt a megpróbáltatást, ami következik ránk? Merünk-e ítélet elé állni? Merünk-e világosságra menni? Félünk, azt mondja Ézsaiás. Miért félsz halandó embertől, olyan embertől, aki a fű sorsára jut? Meg az elnyomó izzó haragjától, amelyel el akar pusztítani. Miért félsz? De hová lesz az elnyomó izzó haragja? Attól az embertől félünk, aki olyan, mint a fű, mondja Ézsaiás. Még most virágzik, még most látjuk, utána eltűnik. Merünk-e világosságra, ítéletre menni? Isten a te vigasztalód, mondja Ézsaiás. A 14. versben ezt olvassuk, hamarosan megszabadul a megkötözött. Megszabadulsz. Kinek szól az ébresztő? Nem az Istennek. Az Istennek címzett ébresztő nekünk szól, az Istennek, az Isten népének. Nekünk van szükségünk arra, hogy emlékeztessük magunkat arra, hogy Isten mit tett velünk. Hogyan szabadított meg. A hajóban is a tanítványoknak van szüksége arra, hogy ébresszék fel a hitüket. Nem Jézust kell felébreszteni. A hitüket kellett felébreszteni. Hol van a ti hitetek, kicsiny hitűek, mondja Jézus. Isten népének szól ma is az ébresztő. Neked és nekem szól az ébresztő. Mi a következménye annak, hogyha felébred a mi hitünk? Amikor ismét bátorságra lelünk, mert rájövünk, hogy Isten a mi vigasztalunk. Az egyik megszabadul a megkötözött, amit már olvastam, nem hal meg, nem kerül sírba. Mennyire komolyan kellene ezt vennünk? Ha megszabadul a megkötözött, nem a sírba kerül, nem hal meg. Jézus azt mondja, aki hisz ő benne, még ha meghal is él, nem fogy el a kenyere. Örök élete van. Megszabadul a megkötözött. Amikor múltkor énekkari próba volt, akkor sokat szenvedtünk az énekléssel, és hát a basszusa is gondok voltak. Az a kérdés hangzott el felénk, hogy érzik-e, hogy hamisan éneklünk. És hát mindjárt le is vonta Kálmán bátyánk a következtetést, hogy hát ha nem érezzük, az olyan, mint amikor még Isten szent lelke nem mutatta meg, hogy mi a bűn. Nem világított be, hogy az ítélet még nem kezdődött el akkor a mi életünkbe, vagy nem engedtük be a világosságot a szívünkbe. Hiszen az is már egy kegyelem, amikor észrevesszük, hogy mi a bűn. Hát sokszor vagyunk így az énekléssel, nem veszük észre. Mi az, ami hamis? Aztán mondtam, hogy a következő fokozat viszont az, hogy észreveszem már, hogy hamis, de még nem tudom kijavítani. Még rosszul éneklem. És akkor, amikor rosszul kiéneklem, akkor is érzem, hogy hamis volt, de nem tudtam jól énekelni, mert még nem gyakoroltam be eléggé. És ez is megfelel a lelki életnek, hogy érzem, érezzük nagyon sokszor, hogy hamis, rossz az, amit csinálunk. De még nem nincsen erőm ahhoz, hogy legyőzzem a bűnt. És a harmadik stádium, ez már nem hangzott el az énekkari próbán, az, amikor Istennek a szent lelke, ereje betölt bennünket, hogy legyőzzük azt, ami hamis, ami rossz az életünkben. Erről szól ez az ige. Hamarosan megszabadul a megkötözött. Már nem csak arról van szó, hogy nem is veszi észre, nem csak arról van szó, hogy észreveszi, de nem tud szabadulni, hanem észreveszi és megszabadul a megkötözöttségéből. A másik következménye, igéimet adom szádba, azaz szolgálatra küldelek el, mondja Isten. Egy Star Reporter kérdezgette egyszer Teréz anyát a munkájáról, mit csinálnak, és akkor mondta Teréz anya, hogy haldoklókkal vannak együtt imádkoznak velük, ott ülnek mellettük, virasztanak, segítik őket, hogy hitben, Jézusba kapaszkodva mehessenek át az örök élete. És akkor a Star Reporter megkérdezte Teréz anyát, hogy hát ha ennyire fontos ez a munka, ennyire fontosnak tartják, ahogyan látja, hogy fontosnak tartják, akkor miért pazarolnak naponta 2 órát arra, hogy imádkozzanak? Miért nem mennek az alatt is a haldoklókhoz, a nyomorultakhoz? És azt mondta Teréz anya, ha nem imádkoznánk, nem mennénk ki az emberek közé. Igéimet adom a szádba. Hogyha Isten közelében vagyunk, imádságos kapcsolatban vagyunk, akkor megyünk el, akkor fogsz elmenni, vágod a fát a fázónak, beszélsz a jó dolgokról másoknak, adod át az örömhírt, nem a rossz hírt, nem a szennyet, az örömhírt. Ébresztőről szól ez a mai igénk. Nem kérdés, hogy kinek szól, nekem szól és neked szól. Régi csodák után, amelyeket emlegetünk mi is, szabadulás után lehet még rosszabb a helyzet. Lehet még fájdalmasabb, ez igaz? De félni kell ettől? Nem. Mert Isten, ami vigasztalunk, szabadítunk. Megszabadít, megszabadítja a megkötözöttet. Képessé tesz szent lelke által az újra. És elküld a szolgálatra. Így legyen. Amen. Urunk, mindenható mennyei atyánk, szabadítónk, vigasztalónk, kérünk magunkért, megkötözöttekért, akik nem is ismerjük fel, hogy mi az, ami rossz, mi az, ami bűn. Kérünk most azok, akik felismerjük, hogy mi a bűn, de nem tudunk ellene tenni, megkötözöttjei vagyunk, és kérünk azok, akik olykor-olykor megtapasztaljuk már szent lelkednek az erejét, hogy légy velünk, ne hagyd abba a kezelést, vigy életre, halál után. Amen.